Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 18. szemeszterének 10. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 18. szemeszterében összesen 13 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk Sándor Klára, az STLBTK Kulturális Örökség és Humán Információ Tudományi Tanszékének tanszékvezető főiskola tanára. A JATE BTK-n végzett 1989-ben magyar turkológia, magyar nyelvtörténet szakon. Egyetemi doktori fokozatát 1991-ben szerezte turkológiából. 1996-tól a nyelvtudomány kandidátusa. 2016-ban habilitált nyelvtudományból Szegeden. 1993-ban megkapta az MTA ifjúsági díját. 1997-ben Széchenyi professzori ösztöndíjat, 2000-ben Bólyai kutatási ösztöndíjat kapott. 2002-ben az MTA Nyelvtudományi Intézetének ösztöndíját nyerte el. 5 nagy nemzetközi, illetve magyar kutatás témavezetője, további 6 egyéni pályázat nyertese, 5 további kutatás résztvevője. 20-nál több konferenciát és szimpoziont szervezett, számos magyar és nemzetközi tudományos bizottságban, testületben végzett munkát. 5 monográfia, közel 100 tanulmány, illetve könyvfejezet szerzője. Kutatási területe a szociolingvisztika, ezen belül az evolúciós nyelvészet, a nyelvi változások elmélete, nyelvszociológia és nyelvi diszkrimináció, illetve nyelvművelődés történet, ezen belül a székely írás és hun hagyomány története és művelődés történeti beágyazottsága, valamint jelenkori használatának szociológiai, szociálpszichológiai és antropológiai vonatkozásai. Következő monográfiája, melynek címe a székely írás reneszánsza, heteken belül kerül a boltokba. Fontosnak tartja a tudományos ismeretterjesztést, ezért rendszeresen publikál ilyen jellegű írásokat. Szerepel televízióban és rádióban egyaránt. Felkérem Sándor Klára professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a bemutatást is, és köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek ezen az első félig meddig téli napon, hogyha minden igaz, akkor ma esett valamennyit a hó, de máshol többet esett, hogy a híreim szerint Észak-Magyarországon, de nem erről fogok ma beszélni, hanem arról, aminek a címét látják is, hogy pletykálásra születtünk-e. Ezzel kapcsolatban, a címmel kapcsolatban többen félreértették a címet, de mivel az előadásba beleillik az, hogy a nyelv az a félreértések tárháza, tulajdonképpen bele van kódolva a nyelvbe magába, a nyelv felépítésébe, hogy állandóan félreértsük egymást, ezért majd ott fogom elmondani, hogy mi volt ez a félreértés. Talán itt is vannak Önök között, akik másra számítanak egy kicsit, mint amiről most szó lesz. Nevezetesen a női beszédről gondolják talán az előadások miatt, hogy az előadás sorozat címe miatt, a Nők a Tudományban cím miatt, hogy erről lesz szó, nem erről lesz szó. Ezért feltétlenül fontosnak tartottam, hogy egy férfit is tegyek azért oda a képre, aki pletykál, tehát mindannyiunkról, emberekről van szó. Na tehát arról szeretnék majd beszélni, itt hallottuk, hogy az egyik kutatási területem, a fő kutatási területem az a szociolingvisztika, és ezen belül a nyelvi változások elmélete. És ezért úgy közelítem meg azt, hogy hogyan lehet megvizsgálni azt, hogy hogyan alakult ki az emberi nyelv, hogy megnézem, nem csak én, hanem nagyon sokan kollégáimmal együtt azt nézzük, azt vizsgáljuk, hogy a mai nyelvhasználat, az, ahogy ma beszélünk, és amit ma a mai nyelvről tudunk, a 21., 20., akár hányadik századi emberi nyelvről tudunk, az hogyan segít azoknak a kérdéseknek a megválaszolásában, hogy hogyan alakult ki az emberi nyelv. Ez lesz tehát valójában az előadás tárgya. Amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni valamikor az 1990-es évek vége felé, második felében, akkor alig lehetett olyan szakirodalmat találni, ami használható lett volna. A nyelv evolúciójáról alig-alig volt komolyan vehető cikk, komolyan vehető monográfia. Ez a helyzet nagyon erősen megváltozott, most tömegével születnek a tanulmányok, alig lehet már eligazodni bennük, tömegével születnek a különböző elméletek arra vonatkozóan, hogy miért van az, hogy az ember, mint faj tud beszélni, és tud egy olyan nyelvhasználati, talált magának egy olyan kommunikációs formát, amelyik minden más kommunikációs formánál hatékonyabbnak bizonyul, legalábbis azt gondoljuk, hogy hatékonyabbnak bizonyul, de mindenképpen az emberi fajnak az evolúciójában is nagyon fontos szerepet játszott, úgy tűnik, magában a faj evolúciójában is, és aztán a későbbi történetében, a későbbi életében mindenképpen. Azért volt ez a helyzet, azért nem lehetett szakirodalmat találni a 90-es évek közepén, elején, mert 1866-ban a Párizsi Nyelvészeti Társaság hozott egy nagyon furcsa döntést. Ez a döntés az volt, hogy a nyelv eredetével ne foglalkozzon senki, mert tudományosan ez kutathatatlan, és nagyon sokan szót is fogadtak nekik az egész nemzetközi világban, tehát a nemzetközi tudományos életben. A nyelvészek mindenképpen, aztán még kiderült, a pszichológusok, antropológusok, szociológusok nem föltétlenül, de a nyelvészek komolyan vették ezt az intelmet, és nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Most furcsa lehet, hogy miért hoz egy ilyen döntést, vagy miért hoz egy ilyen kérést, miért kéri ezt a nyelvészektől a Párizsi Nyelvészeti Társasága, abban az időben, amikor egyébként a történeti nyelvészet kifejezetten nagy hangsúlyt kapott. Hát azért, meg volt ennek a maga oka, azért volt furcsa ez, mert hiszen az embereket évezredek óta érdekelte, hogy honnan származik a nyelv. Ismerjük mindannyian a bibliai történet, ide vonatkozó bibliai történeteket, Bábel tornyának a történetét, tehát amikor az emberek felfedezték, hogy sokféle nyelv van, akkor azonnal elkezdtek azon gondolkozni, hogy de miért van ilyen sokféle nyelv, és akkor különböző magyarázatokkal álltak elő. Az egyik az volt, hogy amikor a Bábel tornyát elkezdték építeni, akkor az Úr megharagudott, hogy az égbe törnek, és összezavarta a nyelvüket, hogy ne értsék meg egymást. És innentől kezdve van a korábbi egy nyelvhez képest, vagy Ádám nyelvéhez képest, nyilvánvalóan Ádám nyelvéhez képest, azóta van sokféle nyelv. Másrészt egy másik elmélet szintén, de ehhez kapcsolódó elmélet a Bibliában olvasható, hogy minden nyelvet, minden ismert, az akkoriban ismert nyelvet, ez egészen a 18. század végéig így volt, vagy 18. század közepéig így volt, minden ismert nyelvet a Bibliára vezettek vissza, és mivel a Bibliában a vízözön történeténél gyakorlatilag kihal az emberiség, ezért csak Noéra és a fiaira lehetett visszavezetni a nyelveket, tehát a világ összes általuk ismert nyelvét három nagy nyelvcsaládba sorolták, Noé három fiának feleltették meg ezeket a nyelveket. És tehát furcsa volt, hogy a Francia Nyelvészeti Társaság vagy a Párizsi Nyelvészeti Társaság ilyen döntést hoz, hiszen egy nagyon hosszú érdeklődés előzte már meg azt, hogy végre a nyelvtudomány, mikor kialakult, akkor lehetett volna ezt esetleg kutatni. Másrészt azért is furcsa volt ez a döntés, mert a fajok eredete nem sokkal korábban jelent meg. Tehát eleve az evolúció kérdése az nagyon központi téma volt ebben az időben. De valószínűleg éppen ez volt az oka annak, hogy gyakorlatilag megtiltották, vagy közölték, hogy ők innentől kezdve nem publikálnak nyelv eredetével kapcsolatos témákat, mert 1861-ben Max Müller már összetudta foglalni azokat az elméleteket, felsorolta azokat az elméleteket, vagy típusokat, amik akkor forgalomban voltak a nyelv eredetéről. Ezek nagyon megmosolyogtatók ma már, és valószínűleg a párizsiaknak akkor is megmosolyogtatók voltak, és ezért hozták ezt a döntést. Többek között ilyen elméletek voltak, mint a kakukk elmélet, vagy utánzás elmélet, hogy különböző állathangokat utánoztak az emberek először, vagy a munka ritmusának a segítésére voltak ilyen fölkiáltásaik, mint a hej-hó és hasonlók, és ebből származna a nyelv, vagy a különböző érzelmi felkiáltások, vagy érzelem miatt, vagy fájdalom miatt, vagy öröm miatti felkiáltásokból, tehát a jaj, az aha és hasonlókból származna a nyelv, illetve, hogy a természeti hangokat utánozná valahogy az emberi nyelv, és így alakult volna ki. Na most hát ezek meglehetősen csacskaságnak hangzottak már a 19. század második felében is, ezért aztán indokolt volt, hogy mielőtt még több ilyen elmélet születik, inkább állítsák ezt le, és mondják azt, hogy ez gyakorlatilag kutathatatlan, mert nincsenek megfelelő eszközeink. És nagyon sokáig nem is voltak megfelelő eszközeink, egészen az 1990-es évekig. Tehát valójában több mint 100 évig tartott az az időszak, amikor olyan nagyon intenzíven nem kutatta senki a nyelv eredetét. Kósza elméletek voltak, de nagyon intenzív kutatásról nem beszélhetünk, hogy intenzívről sem, nem csak nagyon intenzívről. Az a bizonyos fordulat, amit szerintem sokfelé hallhattak már, és nagyon a mai tudományos életnek az egyik kedvenc, szerintem egy kicsit túlságosan divattá vált szava, soha nem tesz jót egy disziplinának, hogyha divattá válik, mert akkor gyakorlatilag tartalom nélkül mindenre hozzáaggatják, mindenhol hozzáaggatják ezeket a szavakat, az a kognitív forradalom, vagy a kognitivista fordulat, amikor az emberi gondolkodást és azt elkezdték figyelembe venni különböző tudományágakban, a társadalomtudományokban és a humántudományokban, nagyon furcsán hangzik, de valójában ezzel ekkor kezdték el tudomásul venni, hogy a humántudományok tárgya az valami olyan, amit emberek hoznak létre, és a társadalomtudomány tárgya is valami olyan, amit emberek hoznak létre. Ez azért hangzik ma nagyon furcsán, mert természetesnek tartjuk ma már, hogy az agy, a gondolkodás, az elme működését figyelembe vegyük akkor, amikor nyelvészetről, antropológiáról, vagy akár irodalomról beszélünk, de ez egészen az 1990-es évekig, vagy akár egy-két évtizeddel ezelőttig, tehát Magyarországon talán még tovább tartott ez az időszak, tehát mondjuk egy-két évtizede van ez a kognitív változás a humántudományokban, máshol korábban volt, ahogy föl van sorolva a pszichológiában, nagyon korán megjelent, az antropológiában, etológiában, biológiában és a filozófiában is, a nyelvészetben egy kicsit később, az irodalomtudományban is várnunk kellett rá egy ideig, de már ott is megjelent ez. És ennek a kognitivista fordulatnak lett az egyik következménye, hogy újra megjelent az, amit evolúciós nyelvészetnek hívnak. A 90-es évek közepétől kezdtek olyan konferenciákat rendezni, ahol interdisziplinárisan foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ez volt benne a jó, tehát mindenféle tudományág képviselői megosztották saját tudásukat és tapasztalataikat egymással. Van azonban egy másik evolúciós nyelvészet is. Ez a másik evolúciós nyelvészet, ez sokkal kevésbé ismert, azért, mert az egyik, a jobban ismert neve az, hogy szociolingvisztika, vagy magyarra fordítva társas nyelvészet. Ez nem azt jelenti, hogy a nyelvészek egymással párban dolgoznak, vagy valamilyen csoportban dolgoznak, hanem azt, hogy figyelembe veszik azt, hogy a nyelv az társas tevékenységnek a része. Ez is furcsán hangozhat. De a 20. század nyelvtudományát két olyan nagy iskola határozta meg, amelyik ezt nem mondja ki, de gyakorlatilag nem foglalkozik azzal, hogy a nyelvet ember hozza létre. Sem a strukturalizmusban, sem a sokak által ismert, Noam Chomsky által képviselt generativista iskolában nem figyeltek erre, sőt, igyekeztek mindent lehántani a nyelvről, amitől emberi a nyelv. És mert hogy úgy könnyebb kutatni, ez igaz, csak pontosan azoktól a tulajdonságaiktól fosztották meg a nyelvet, ami aztán a nyelv lényegi tulajdonságait elrejtette a szemük elől. Az a fajta nyelvészet, amit tehát szociolingvisztikának vagy társas nyelvészetnek hívnak, az viszont nagyon komolyan ezeket a tulajdonságokat is figyelembe veszi. Ez egy empirikus tudomány, tehát soha nem a nyelvész saját nyelvi intuícióira alapoz, mint egyébként más nyelvészeti irányzatok szoktak, hanem azt figyeli meg, hogy hogyan beszélnek ténylegesen, tényleges beszédhelyzetekben az emberek. Az alapvetése ennek a tudományágnak az 1960-as évekre tehető, és elsődlegesen a nyelvi változásokkal foglalkozik. Ez is a nevéhez képest megtévesztő, mert hiszen nagyon sokan azt gondolják, hogy a szociolingvisztika az a nyelv társadalmi szerepével, sajnos magyarul így szokott megjelenni, az a nyelv társadalmi szerepével foglalkozik, nem így van. Ez elsősorban a nyelvi változások elméletével foglalkozik, majd mondok példákat, hogy milyen kérdésekkel. 1968-ban volt az az elméleti alapvetés, korábban is voltak ilyen vizsgálatok, de akkor volt egy összegző tanulmány, amelynek az volt a lényege, hogy olyan nyelvelméletet kell kidolgozni, amely a jelenkori változásokat és a nyelv kialakulását azonos elméleti keretben képes magyarázni. Ennek azért van jelentősége, mert ez adja meg a hátteret ahhoz, hogy a mai nyelvből levonható következtetéseket, a mai nyelvhasználat alapján levonható következtetéseket kivetítsük a régebbi korokra is. És egyébként ez a nyelvészet, ez úgy is nevezi magát, hogy evolúciós nyelvészet, már az 1960-as évek óta, de hát ezt csak azok tudják, akik ezzel foglalkoznak, és egyébként kifelé nem ezt a nevet ismerik. Az is probléma sajnos ezzel az ágazattal, én szívesen beszélek erről, hogy milyen bajai vannak, mert magam is ennek a nyelvészeti ágnak vagyok a képviselője. Az egyik nagy probléma, hogy soha nem alkotott még eddig olyan nagy elméletet 50 év alatt, ami valaki, aki nem ebben a tudományágban járatos, kézbe vehetne, és egy elméleti kézikönyvet kapna arról, hogy 50 év alatt mi mindent sikerült ennek a tudományágnak elérnie, hanem mindig mindenkinek az összes tanulmányt és összes könyvet el kellene olvasnia, ha oda el akar jutni, ahol ma egy társas nyelvész tart. Most nyilvánvalóan lehetetlen ez, de ezt az elméleti összegzést ezt előbb-utóbb nyilván meg kell tennie valakinek. Három nagy kötet William Labov, ennek az elméleti irányzatnak a gurúja, a legfőbb képviselője ma, a bal oldalon látható Uriel Weinreich, hogy angolosan Uriel Weinreich, nagyon korán meghalt, és igazából az ő elméleti érdeklődése sajnos ezért nem tudta aztán a későbbiekben meghatározni ennek a tudományágnak a történetét. Tehát nagyon nagy tudásanyaggal rendelkezünk a nyelvről, empirikus tudásanyaggal, de egyébként ez még csak azok számára van elrendezve, akik járatosak ebben a tudományban, és nincs egy nagy elmélet, ami kézbe vehető lenne. Mi mindennel foglalkozik ez a nyelvészet, és ennek jelentősége lesz abban, hogy tudunk-e válaszolni, vagy tudunk-e valamilyen választ adni arra a kérdésre, hogy hogyan alakult ki az emberi nyelv. Tehát mi mindennel foglalkozik. Az egyik fontos kérdése az aktuáció problémája. Aktuációnak azt nevezzük, vagy aktuációs problémának azt nevezzük, hogy miért változik a nyelv, mert igazából azért erre nincs rendes jó válasz. Pontosabban már van, de mondjuk az 1960-as évekig nem nagyon volt erre válasz, hogy miért változik a nyelv, és miért pont azon a rendszer helyen változik, ahol változik, és miért nem más időpontban, és miért nem a rendszernek, a nyelvi rendszernek egy másik részén. Másrészt foglalkozik azzal, hogy hogyan terjednek a nyelvi változások. Miért van az, hogy néha úgy terjed, mintha köveket dobnánk egy víztükörre, és akkor ilyen hullámok terjedéséhez hasonlítható a nyelvi változás, és ezek a hullámok néha metszik egymást, néha nem. Bizonyos változások más-más centrumokból indulnak, és ezek a változási hullámok vagy elérik egymást, vagy nem. Vagy miért van olyan változás, amelyik szinte azt látjuk, hogy ugrál városról városra? Tehát, hogy mondjuk megjelenik egy területen, megjelenik egy másik városban, de a kettő között nem jelenik meg sehol. Tehát nem úgy terjed, hogy folyamatosan egyik településről a másikra, hanem láthatóan mondjuk a városokból terjed először. Miért van az, hogyha elindul egy nyelvi változás egy bizonyos kontextusban, egy nyelvi rendszer belüli helyen, egy bizonyos összefüggésben, akkor abban a kontextusban mindig gyakoribb is marad, és miért nem ő éri utól az összes többi kontextus ezt az eredeti kontextus a változás gyakoriságában. Aztán tudnak-e azok, akik az adott beszélő közösségnek tagjai, tudnak-e arról, hogy változás zajlik, vagy nem? Nagyon sokszor nem tudnak. Talán most már jobban ismerik ezt a fordulatot, de nagyon sokáig a magyar beszélők között, amikor vizsgálatokat végeztünk, akkor megkérdeztük tőlük, hogy ismerik-e mondjuk a természetesen hogy formulát. És vagy azt mondták, hogy nem, vagy azt, hogy persze, hát hogy lehet ezt másképpen mondani. És természetesen lehet másképpen mondani, vagy úgy, hogy természetesen, vagy úgy, hogy természetes hogy. Ennek a kettőnek a keveredéséből állt elő a természetesen hogy alak, de nagyon sokan nem tudnak arról, hogy mondjuk ezt egyáltalán létezik ilyen, annak ellenére, hogy a saját beszédükben is nagyon gyakran előfordul. Tehát, hogyha megkérnénk őket, hogy javítsák ki ezt a mondatot, hogy ez létezik vagy nem, akkor valószínűleg azt mondják, hogy soha életükben nem mondtak ilyet, akkor szoktuk nekik magnóról lejátszani, hogy 3 perccel előtte mondott egy hasonló formulát. Tehát nagyon sokszor észrevétlen ez a változás, de sokszor a nyelvi változás az fölismert nyelvi változás, tehát pontosan tisztában van a beszélő közösség jelentős része, hanem is mindenki, de sokan közülük tisztában vannak azzal, hogy nyelvi változás zajlik. Tehát, hogyha mondjuk most egy nagyon megbélyegzett alakot akarok mondani, akkor azt, hogy az olvasnák, én olvasnák forma, az jelen van a magyar beszélő közösségben, azt elég sokan tudják, és azt, hogy ez most változás vagy nem változás, azt egyelőre nem tudjuk, mert nagyon régen jelen van ez a forma, hogy kiszorítaná az olvasnék alakot, arra egyelőre nincsen jel, hiszen az az iskolában előért változat, de ettől függetlenül elképzelhető, hogy egy bizonyos idő után, 100 év múlva már csak az olvasnák alak fog élni. Természetesen nem arról van szó, hogy ez egy bunkó alak, vagy egy tudatlan emberre jellemző alak, hanem arról, hogy bizony ez a szabályos nyelvi rendszer szempontjából egész egyszerűen azért, mert ez illeszkedik szemben és a magyar hangrendben, ugye erre még bármilyen szakosok is emlékezhetnek, hogy a magyar hangrendben van hangrendi illeszkedés, tehát a toldalékok azok mindig a szótő hangrendjének megfelelőek, kivéve ebben az olvasnékban, teljesen abnormális alak ilyen szempontból, nem is nagyon értjük, hogy hogy maradhatott meg, csak úgy, hogy valaki a másikat, az egyébként nyelvileg szabályos formát kinevezte rossznak. És neki akkora tekintélye volt, hogy azóta is nagyon sokan ezt így gondolják, élükön a magyar tanárokkal. Most amiről az előbb beszéltem, az tulajdonképpen már a társas jelentést érinti. Minden nyelvi formának van úgynevezett társas jelentése. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy funkciója van, nem csak egy grammatikai funkciója, tehát például az előbb az olvasnék alakban a nék toldaléknak, nem csak az a funkciója, hogy jelzi, hogy feltételes módról van szó egyes szám első szeméről, hanem még kapcsolódik hozzá egy olyan társas jelentés, hogy ez az elegáns, ez a standard, ez az iskolában megkövetelt, ez a szépnek vagy helyesnek tartott alak. Az olvasnákban a nák toldalékhoz ennek az ellenkezője kapcsolódik, amit az előbb mondtam, hogy műveletlen, iskolázatlan, bunkó, nem figyel oda a falusi, stb. Kivéve, ha az ember nyelvész, mert akkor neki nem ez kapcsolódik hozzá, hanem sok minden más. De nem értékítélet, hanem az, hogy mondjuk olyan környezetből származik, ahol ez teljesen természetesen használható. Mondjuk például vajdasági, ahol ez sokkal elterjedtebb alak, mint a magyarországi nyelvhasználatban, és egyáltalán nem számít bunkónak, vagy hülyének, vagy butának, vagy magyarul nem tudónak az, aki mondjuk középiskolai tanárként, vagy egyetemi oktatóként ezt a formát használja. Tehát például ezt is jelentheti, ez is a társas jelentése ennek a kifejezésnek. Tehát a társas jelentés azt mutatja meg, hogy kik, milyen kontextusban, milyen környezetben, kikkel használnak bizonyos alakokat. És hogy ez minden nyelvi funkcióhoz, tehát grammatikai elemhez, nyelvtani elemhez, és minden egyes szóhoz kapcsolódik ilyen társas jelentés. Ez a társas jelentés nagyon sokszor semleges, tehát azt tudjuk mondani, hogy bárki, bármilyen kontextusban bárkinek mondhatja, de nagyon sokszor nem így van. És az utolsó pont, amit még említeni szeretnék, hogy az egyénnek a meghatározottsága az nagyon sokat számít. Nem csak azt tudjuk valakinek a nyelvhasználat alapján nagy biztonsággal megmondani, hogy mondjuk a nyelvterület melyik részéről származik, hogy milyen az iskolázottsága, hanem nagyon sokszor ez nagyon a fő tényező az, hogy valakinek a saját nyelvhasználata milyen, hogy kikkel van kapcsolatban, tehát a társas kapcsolathálózatok szerepe elsődleges, és nagyon sokszor a nyelvi változásokat az befolyásolja, hogy egész egyszerűen az, hogy kinek a beszéde tetszik nekem, kivel akarok azonosulni, úgy hívjuk ezeket, hogy a nyelvi attitűdök, vagy kitől akarok eltávolodni, vagy milyen identitást akarok éppen egy adott helyzetben kifejezni. Tehát például azok a szegediek, hódmezővásárhelyek, makóiak, akik tudnak őzni, de vagy őzve beszél, de nyilván tudnak nem őzve beszélni is. Azok választhatnak identitást akkor, amikor valakivel beszélnek, tehát hogyha mondjuk valakit fölhív az édesanyja telefonon, akivel ő egyébként otthon mindig őzve szokott beszélni, és jelen vannak olyanok, akikkel meg soha nem szokott őzve beszélni, akkor választania kell, hogy az édesanyjával vállal-e közösséget és azonosságot az adott beszédhelyzetben, vagy azokkal az ismerőseivel, akik jelen vannak. Mondjuk abban a félelemben, hogy nehogy aztán Sajnos Magyarországon ez gyakori, hogy a nyelvjárási beszédet is nagyon előítéletesen negatívan ítélik meg, és azt gondolják róla, hogy csak falusi öreg parasztok beszélnek nyelvjárásban. Ez nem így van természetesen, de ez az általános kép. Még az iskolában is nagyjából ezt tanítják, tehát sajnos a tankönyveink azok valahol a 19. század közepénél korábbi nyelvészeti nézeteket tükröznek. Nem tudok olyan tudományágat, ahol annyira elavultak lennének az általános iskolai és középiskolai tankönyvek, mint a nyelvészetben vagy a nyelvtanban. Tehát gyakorlatilag hülyeségek van tele a nyelvtankönyv, ezt kell mondanom. Ez más tudományokra nem jellemző. Tehát identitást fejezhetünk ki, hogy ha valaki özve beszél, akkor nyilván az édesanyjával akar szorosabb kapcsolatot mutatni, hogy ha nem ebben a helyzetben, akkor viszont fontosabbnak tartja, hogy a barátai nehogy negatívan, ismerősei nehogy negatívan ítéljék őt meg. Ennek mind szerepe van a nyelvi változásokban, és akkor most rátérhetünk arra a kérdésre, hogy az jó, hogy mindezt mi tudjuk, de mi köze van ennek a nyelv kialakulásához? Hogyan használható ez a fajta tudás a nyelv kialakulásának a megítélésében, vagy azoknak a kérdéseknek az eldöntésében, amelyek a nyelv kialakulásával kapcsolatosak? Az egyik ilyen fő tézis az William Dwight Whitney-nek a mondata, az egyik mondata, amit már 1867-ben, tehát egy évvel azután a bizonyos tilalom után mondott, mégpedig az, hogy a nyelv természete és használata teljes története során nem lehet más, mint lényegét tekintve ugyanolyan. Nincs más mód, hogy az ismeretlen történetét tanulmányozzuk, csak az, hogy körültekintően tanulmányozzuk élő jelenét és rögzített módját. Nekünk itt ez a fontos, ez az élő jelenét. Most Whitney nem magától találta ki ezeket a gondolatokat, hanem egy nagyon jól ismert elvet, egy geológiából jól ismert elvet alkalmazott, Charles Lyell-nek az elvét, ami a földmozgásokra és a geológiai lemezek mozgásaira nézve mondta azt, hogy nincs okunk föltételezni, hogy a változási folyamatok a múltban másképpen játszódtak volna le, mint ma. Tehát amit ma meg tudunk figyelni, az visszavetíthető a múltbeli változásokra. Lyellnek ez az elve volt az, amit egyébként Darwin az evolúció elméletének az alapjaként felhasznált, és Whitney pedig úgy került mindezzel kapcsolatba, hogy neki a testvére geológus volt, és nyilván beszélgettek egymással, és Lyellnek ezt az elvét, amit azonosság elvének szoktak nevezni, ezt megismerte. Tehát nagyon korán Darwin is alkalmazta, és nagyon korán Whitney is alkalmazta ezt a nyelvészetre. És akkor nézzük meg, hogy hogyan segítenek azok a mai változásokról összegyűjtött ismeretek annak eldöntésében, hogy a két nagy elméletcsoport közül melyikre van több alapunk, hogy feltételezzük, hogy úgy volt, úgy lehetett. A két nagy elmélet típus az, hogy információközlésre evolválódott-e a nyelv, vagy pedig kapcsolattartásra evolválódott. Azt szokták jobban ismerni, hogy információközlésre evolválódott a nyelv. Ugye a jól ismert kép, hogy akkor tudták a mamutot jól legyőzni, szegényt, hogyha megbeszélték egymással, hogy azt hogy kell, vagy mindenféle nagy vadászatban nagyon hasznos volt, vagy más munkákban is nagyon hasznos volt, hogyha meg tudták beszélni egymással az emberek, hogy mit, hogyan csinálnak, hogyan lehet megtervezni, és ez lett volna az evolúciós húzóerő a nyelv kialakulása mögött. Igen ám, csak nem tudjuk ezt, hogy az evolúcióban nem lehetnek ugrások, és nem lehetnek zökkenők, nem lehetnek szakadékok. Nem nagyon tudjuk azt megmagyarázni, hogy egyáltalán hogy jelent ez meg. Tehát, hogy mi volt az a pont, amikor nem lehetett az, hogy valakinek egyszer csak eszébe jutott, hogy holnaptól beszéljük meg, hogy hogy ejtjük el a mamutot, mert ez nem működött volna nyilvánvalóan. De nem tudunk evolúciósan visszamenni egy olyan időszakaszra, amikor csak hirtelen nem jelenhetett meg a nyelv, már pedig ez az elmélet, ez eléggé ezt feltételezi. Nem szükségképpen, de nagyon gyakran együtt fordul elő ez az elmélet azzal az innátista elvel, vagy innátista elmélettel, amit szintén Chomsky nevéhez szoktak kapcsolni, bár most már újabban ő sem nagyon hisz ebben, mert közben a kognitív tudományok odáig fejlődtek, hogy nem nagyon lehet már ebben tovább hinni. Nevezetesen, hogy a nyelv az velünk születik, nem az anyanyelvünk születik velünk, hanem egy olyan fogalmi rendszer és egy olyan szabályrendszer, amihez aztán a csecsemő beállítja a saját paramétereit, ezt így hívják, hogy paraméter beállítást végez, tehát beállítja a saját anyanyelvéhez ezt a velünk született szabályrendszert. Most ez elég tarthatatlannak látszott rá rég ez az elmélet, de most már úgy tűnik, hogy nem csak a társasnyelvészeknek tűnik tarthatatlannak, hanem a generativistáknak is, és a nyelvevolúciójával foglalkozóknak mindenképpen. A másik elméletcsoport az nagyon vegyes. Az közös nevük az lehetne, hogy a társas típusú elméletek, vagy a társas elméletek. Nagyon sokféle elmélet tartozik ide. Vannak olyanok, akik az etológia felől közelítenek, például Michael Tomasello-nak a főemlős vizsgálatai, ilyenek, illetve hát az emberi nyelvre vonatkozó vizsgálatai is ilyenek. Ennek az ő elvének, vagy ő elméletének az a lényege, hogy nincs külön nyelvi egység a fejünkben, nincs külön olyan tulajdonságunk, ami kifejezetten az emberi nyelv létrehozására alakult volna ki, hanem azok a tulajdonságok, amelyek egyébként is megvoltak bennünk, ebben nagyon fontos például a közös figyelem, tehát hogy az ember meg tudja azt csinálni, hogy ahova ő néz, vagy ahova néz valaki más, akit ő mondjuk tiszteletben tart, vagy nem kell, hogy tiszteletben tartson, de hogy tudjuk követni egymás tekintetét. Ezt az állatok többsége nem tudja, a kutya tudja, de hát a kutya ilyen szempontból ezt a ma már világhírű magyar kutyakutatásokból tudjuk, hogy a kutya az, ahogy Csányi Vilmos szokta mondani, az szőrös gyerek tulajdonképpen. Tehát 2-3 éves gyereknek felel meg egy kutya intelligenciája, amikor még a gyerek nem nagyon tud beszélni, vagy nem tud beszélni. Mert hogy úgy szelektáltuk a kutyát, hogy a lehető legjobban hasonlítson az emberre. Tehát, hogy a kutya mit tud, meg mit nem tud, az mindig egy más kérdés, és nagyon leginkább az ember evolúciójának a kutatásában használhatók ezek a kutyakutatások. Egész más, mint az etológia többi része. Tehát, hogy ez az osztott figyelem, ez nagyon nagy szerepet játszik, és még sok más, ami szintén megvan a főemlősöknél, de ezek együttesen hozta létre, tulajdonképpen melléktermékként a nyelvet Tomasello szerint. Aztán van olyan elmélet, fizikai antropológiával foglalkozó Stephen Maiden szerint, aki azt mondja, hogy a társas intelligenciából vált le a nyelvi intelligencia, és van olyan, aki azt mondja, Terence Deacon, hogy a szimbolikus megjelenítéssel van nagyon szoros kapcsolatban, ami nyilván észszerű dolog, hiszen a nyelv az egy szimbólumrendszer, egy önkényes szimbólumrendszer, amit használunk. Illetve van olyan biológus, Tecumseh Fitch, aki úgy gondolja, hogy az anya-gyerek kapcsolat, az anya-gyerek kommunikáció vált később, terjesztették ki később, és ez vált az emberi nyelv alapjává. Most nagyon sok ilyen elmélet van még, most csak néhányat soroltam föl mutatóba, de mindegyikben közös az, hogy a társas szerepnek tulajdonítanak nagyon nagy jelentőséget, tehát nem annak, hogy a fogalmi rendszer hogyan alakul, és hogy mit jelölünk a nyelvvel, milyen jelentések vannak a nyelvben, hanem annak, hogy a társas szerepe mi volt az adott funkciónak. A legismertebb elmélet, amit nagyon gyakran hallani népszerűsítő oldalakon és akár tévében, népszerűsítő műsorokban, mert hiszen olyan látványos, az Robin Dunbarnak a kurkászás elmélete, vagy kurkászás és pletyka elmélete. Ennek a lényege az, hogy azt figyelte meg Dunbar, aki pszichológus egyébként, evolúciós pszichológiával foglalkozik, azt figyelte meg, hogy az agykéreg tömegének, ahogyan az agykéreg tömege aránylik az agy többi részének a tömegéhez, az párhuzamba állítható az adott fajnak a csoport, ha csoportban él az adott faj, akkor a csoport mérethez. Tehát minél nagyobb az az arány, amivel nagyobb az agykéreg, mint az agy többi része, annál nagyobb csoportban képes élni az adott faj. Ez azért van, ez érthető egyébként, mert ahhoz, hogy csoportban éljünk, állandóan számon kell tartanunk, hogy a csoport többi részében mi történik. Ki kivel van jóban, ki kivel van szövetségben, ki utál kit, ki az, akit tegnap megvert az alfahím, mert azzal én ma nem fog haverkodni, mert az rossz fényt vett rám, és stb. Ezt egyébként, ezeket a dolgokat, ha szórakoztatni akarják saját magukat, akkor olvassanak egy kis humánetológiát, és utána figyeljék egymást, családot, baráti kört, politikai életet. rendkívül szórakoztató, gyakorlatilag főemlősök vagyunk mi is, tehát pontosan ugyanúgy viselkedünk, ahogy az etológusok leírják, hogy mondjuk a csimpánzok, bonobók és egyéb emberszabásúak viselkednek. Na tehát, itt a képre visszatérve, tehát azt lehet látni, hogy ha megnézzük, hogy a majmok és az emberszabásúak agykéreg agy aránya, tömegaránya, illetve az embernek az agykéreg és az agy többi részehez viszonyított aránya milyen, akkor ebből az következik, hogy az ember természetes csoport mérete az olyan 150 fő körül van. És azt tapasztalták, elkezdtek mindenfelé gyűjteni anyagokat, és azt tapasztalták, hogy tényleg erről van szó, ha természetesen szerveződik egy embercsoport, tehát mindenféle külső befolyás nélkül, akkor általában olyan 130-150 fő körüli csoportok szerveződnek. Ennél nagyobb közösségben azért érezzük kényelmetlenül magunkat, mert ezt a rengeteg kapcsolatot, ami a közösség többi tagja között van, nem tudjuk már számon tartani, erre van, eddig tart az agykapacitásunk. Tehát hiába van valakinek 600 címe a telefonjában, vagy telefonszáma, hiába van valakinek 3000 ismerőse a Facebookon, nem érdekes, mert a közeli ismerettségek, akikről ténylegesen tud, akikkel ténylegesen kapcsolatban van, azok általában nincsenek többen, mint 150. És még ezen belül is vannak különböző fokozatok. Tehát a legközelebbi, legszűkebb, legintimebb társaság az általában 3-5 főnél nem szokott több lenni. Tehát akik, ugye ez a szűk családnak vagy a szűk baráti körnek felelhet meg. És aztán persze vannak, azt figyelték meg, hogy háromszorozódnak ezek a csoportméretek. Persze ezek mindig átlagok, tehát ettől lehet eltérés egy-két fő ide-oda. De azt figyelték meg, hogy aztán egy 15 fős csoport az, ami egy nagyobb családnak, nagyobb baráti körnek felel meg, és így tovább, és aztán 50 és 500 és 150. És természetesen ezen kívülre is léphetünk, csak akkor már nem fogunk mindenkiről mindent tudni. Tehát nyilván a mostani urbánus társadalomban több ismerősünk van, mint 150. Az is fontos, hogy nem mindenkivel vagyunk egyformán bensőséges viszonyban, nem mindenkiről tudunk azonos dolgokat, és azonos mértékben tudunk, nem mindenkiről tudunk dolgokat. A találkozások gyakorisága nem azonos értelemszerűen, és ahogy megyünk kifelé a körből, tehát ahogy egyre tágabb köröket nézünk, úgy csökken a találkozásoknak a gyakorisága, az intimitás foka. És azt figyelték még meg, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a rokonsági kapcsolatok, azok a legjobb baráti kapcsolatokat is fölülírják. Ez bizonyos életkorokban nem így van, de úgy tűnik, hogy az életkori sajátosság, és utána visszaáll ez a rend, hogy egész ennek evolúciós okai vannak, hogy miért értékelik az emberek többsége legalábbis, miért értékeli többre a családi kapcsolatokat, megbízhatóság, stabilitás, háttér, kölcsönös altruizmus szempontjából, mint a baráti kapcsolatokat. Ez akkor is így van, hogyha nagyon nagyra tartjuk a barátságot, és nagyon értékesnek tartjuk. Ez egy empirikus megfigyelés. Azt is megállapították hasonló számolási módokkal, hogy ha megnézzük azt, hogy a többi emberszabású és a többi majom mennyi időt tölt kurkászással, akkor azt látjuk, hogy nekünk, embereknek körülbelül az időnk 43%-át azzal kellene töltenünk, hogy egymást kurkásszuk. Nagyon elterjedt vélemény szerint a majmok azért kurkásszák egymást, mert kiszedik a kis tetveket, meg ezt, azt, amat, meg is eszik, és akkor fehérjéhez is jutnak. De nem ez az elsődleges célja a kurkászásnak, hanem a szövetségek kötése. Tehát ha valaki jóban van valakivel, egy majom csapaton belül, akkor azzal több ilyen kapcsolata van. Most az embereknek 43%-a az időnek az nagyon nagy mennyiség lenne, egyébként a 20% is nagyon nagy, amit így ezzel töltünk, de 43% az azt jelenteni, hogy tulajdonképpen éhen halunk, mert nem lenne időnk arra, hogy pihenjünk is, védelmet is keressünk magunknak, meg még élelmiszert is keressünk, ennivalót is keressünk, tehát egész egyszerűen ez lehetetlen lenne. És erre jött az a megoldása Dunbarnak, hogy a nyelvet tulajdonképpen egy ilyen csoportos kurkászással azonosítja, ezért ennek az elméletnek ez a neve, mert hogy a kurkászni nehéz egy embernél többet. Ugye két kezünk van, tehát kettőt lehet, de már annál többet nehéz, mert az egy furcsa mozgássorozat lenne. De beszélni egyszerre 3-4 emberhez is tudunk. Itt vannak ezek a 3-4-5-ös csoportok, amelyekhez beszélni tudunk egyszerre. Viszont így akkor felszabadul például a kéz is, tehát ez azt is jelenti, hogy mondjuk munkavégzés közben is tudunk beszélni, vagy valami tevékenység pattintgatjuk a követés közben tudunk beszélni, és tudunk kapcsolatot tartani egymással. Tehát ugye ez nagyon fontos szerepet játszhatott szerinte a nyelv kialakulásában, hogy nagyon hatékonyan helyettesítette a tényleges fizikai kurkászást, egy ilyen verbális kurkászást, tehát a kapcsolattartásnak ez a verbális módja. Na most, ha visszatérünk arra a kérdésre, hogy akkor a mai nyelv mit mond erről a két nagy elméletről, akkor azt mondhatjuk, hogy az információ közlés és a kapcsolattartás volt ugye a két nagy típus, az elméletek két nagy típusa, amiben besorolhatjuk az összes nyelv kialakulására vonatkozó elméletet. És azt mondhatjuk, hogy hát információ közlésre bizony nagyon rossz a nyelv, nem jól teljesít. Ezt nem csak onnan lehet tudni, hogy rengeteg félreértés kiderül. Ha megnéznénk, hogy valakinek a napi története során reggel föl kell, és este lefekszik, és közben kommunikál emberekkel remélhetőleg, tehát, hogy hány félreértés történik egy nap, akkor azt találnánk, hogy sokkal több, mint amiről tudunk. A félreértések nagy része nem derül ki. Csak mert apró, mert jelentéktelen. Mert nem arról van szó, hogy az egyik vár valakit valahol, és nem is ott kellett találkozni, és nem is akkor, hanem olyan apró félreértés, ami nem derül ki, mert irreleváns, nem befolyásolja az életünket. Tehát nem is tudunk róla, hogy nem derült ki. De a nehéz, ha már a félreértéseknél tartunk, ugye mondtam itt az előadás elején, hogy egy ismerősöm, hogy volt egy ilyen félreértés az előadás címével kapcsolatban, egy ismerősöm nagy örömmel jelezte nekem, hogy milyen jó, hogy a Nők a Tudományban című előadássorozatban én legalább a nőkről fogok beszélni. És nem is értettem, hogy most hogy jön ez ide, tehát én tudtam, hogy én a nyelv kialakulásáról fogok beszélni. Aztán rájöttem, hogy van egy olyan sztereotípia, hogy a nők pletykálnak. Bezzeg a férfiak nem pletykálnak. És mivel én ezt tudom, hogy ez a sztereotípia nem igaz, mert hogy az empirikus vizsgálatok szerint a férfiak legalább annyit pletykálnak, mint a nők, de ez természetes, mint látni fogjuk, tehát baj lenne, ha nem így lenne. De nem csak ez a lényeg, hanem az, hogy ráadásul többet is beszélnek. Tehát időben, ha megmérjük egy társaságban, hogy kik beszélnek többet, akkor a férfiak mennyiségre többet beszélnek. Tehát mivel én ezeket tudtam a nyelvészeti tanulmányaimból, eszembe se jutott, hogy ezt a címet valaki úgy veheti, hogy a nőkről fog szólni az előadás. Ugye többes szám első személyben van a cím, hogy pletykára születtünk. Hát nyilván, ha nők beszélnek, akkor arról beszélnek, hogy milyen pletykások a nők. Most ilyen típusú félreértés rengeteg van, és ez csak véletlenül derült ki. Ha ő nem írta volna, hogy hogy örül, hogy én a nőkről fogok beszélni, most az életben nem derült volna neki ki, hogy nem arról lesz szó. És ilyen félreértésből rengeteg van. Ezek mögött, a félreértések mögött az húzódik meg, hogy a szavak jelentése az mindig az adott pillanatban és helyzetben alakul ki. Tehát a szavaknak nincs jelentésük, ahogy a szótárba be van írva. Gyakorlatilag a szótári jelentés az egy önkényes abstrakció, amit a szótár szerzője ír bele a szótárba, de hát nem úgy beszélünk, hogy megnézzük a szótárt, és aztán megnézzük, hogy milyen szavakat kell használnunk értelemszerűen, hanem mi magunk adjuk a szavaknak a jelentést, akkor is, amikor kimondjuk őket, és akkor is, amikor halljuk őket. Tehát gyakorlatilag minden egyes jelentés az egy aktuális interpretációból jön létre, és ezt az interpretációt, hogy ki hogy ért egy mondatot, ki hogy ért egy szót, ki hogy ért egy fordulatot, azt nagyon sok minden befolyásolja, elsősorban az ő előismeretei. Hogy milyen közös előismeretek vannak a beszélővel, vannak-e egyáltalán, hogy éppen mit talál fontosnak, vagy mit nem talál fontosnak, hogy milyen háttérinformációkat tud, mint az előbb elmesélt történetben. Ugye más volt a mi tudásunk azzal az ismerősemmel, aki azt hitte, hogy a nőkről szól, a pletykáról szól előadás, és így tovább. Tehát minden esetben interpretáció a jelentés, és nem tud más lenni. A nehézkesség az akkor arra szoktuk mondani, hogy ha megfigyeljük azt, vagy megkérünk valakit, hogy mondjon el egy olyan cselekvéssorozatot, ami nagyon egyszerűnek tűnik, hogy kell biciklizni, vagy ennél még egyszerűbb, hogy kell járni. Meséljék el valakinek, hogy kell járni. Azt nagyon nehéz, tehát nem orvostan hallgatók lehet, hogy egy idő után el tudják mondani, hogy mikor, melyik holtapadó izom éppen mit mozog, és hogy mozog, és milyen szögben, hogy emeljük fel a lábunkat, mikor emeljük fel a másikat, mikor tesszük le az egyiket, ezt nem tudjuk elmondani. Nagyon nehezen tudnánk. Ugyanígy a biciklizést, az úszást, és így tovább. Az sem egészen véletlen, hogy az IKEA rajzokat közöl az összeszerelési útmutatóban. Nem csak azért, mert ez a legolcsóbb neki, természetesen azért is, mert nem kell lefordítani a szövegeket mindenféle nyelvekre, hanem egy univerzális nyelvet használ, a képek nyelvét. De azért is, mert egyszerűen egyszerűbb úgy összeszerelni valamit, ha látjuk, hogy ezt a csavart ide kell tenni, mint hogyha elmondják nekünk, hogy ezt a csavart oda kell tenni. Tehát az információ közlésre a nyelv nehézkesen használható. Ezzel szemben a kapcsolattartásra meg nagyon jól használható. Azt figyelték meg, hogy ha valakire rátesznek egy mikrofont, és fölveszik, figyelik, hogy egész nap mit beszél, akkor a beszédtevékenységünk nagy része az fecsegés. Az olyan, amire a magyar tanárok az iskolában azt szokták mondani, hogy fölöslegesen beszél. Ezek nem kell megbeszélni, minek erről beszélni, minek erről egyáltalán szót ejteni. Tehát ezek az apró semmiségek. Most ugyanez a helyzet akkor, hogyha Facebookon csetelünk valakivel, ugyanez a helyzet akkor, hogyha SMS-eket írkálunk. Talán most már az SMS nem annyira divatos, mint mondjuk a mobiltelefonok megjelenésének idején volt, de nagyon sokszor egyfajta érzelmi fényképet küldtünk, tehát teljesen fölösleges megjegyzéseket, hogy na ide értem, mint hogyha ez valami nagyon fontos közlemény lenne, vagy itt ülök a, nem tudom, orvosi váróban, és így tovább. Tehát ami valamilyen érzelmi állapotot osztott meg másokkal. Ez a fajta fecsegés, ez nagyon fontos az életünkben, mert ez biztosítja azt, hogy azokkal, akikkel szoros kapcsolatban vagyunk, azokkal érzelmileg is szoros kapcsolatban legyünk, mert annál több a megosztott ismeretünk egymásról, minél többet fecsegünk idézőjelben fölösleges semmiségekről. Aztán a másik megfigyelés, hogy a legfőbb témánk, amiről a legtöbbet beszélünk természetes helyzetekben, az egyetem az nem természetes helyzet, az előadás nem természetes helyzet, a vizsga nem természetes helyzet. Természetes helyzet az, hogyha valaki a büfé előtt áll sorban, vagy valahol csak úgy fecseg és cseveg egymással, akkor azt figyelték meg, hogy a leginkább az emberi viszonyokról beszélünk. Tehát vagy arról beszélünk, hogy X milyen hülye, ki a nője, kivel szakított, és így tovább, vagy ki a fiúja, és kivel jött össze, stb. Tehát emberi viszonyokról, vagy hogy összeveszett, kibékült, és hasonlók, emberi viszonyokról beszélünk, és ennek nem az elsősorban a fő célja, hogy minél több emberről, az is, hogy minél több emberről sok mindennek képben legyünk. Tehát, hogy kivel érdemes nekünk, aztán mondjuk megint a szövetségkötésnél vagyunk, kivel érdemes jóba lennünk, ki az, aki csalárd, ki az, aki becsapta a barátomat, akkor engem is befog, ki az, akinek ne adjunk kölcsönpénzt, nem fogja visszaadni, és így tovább. Ki az, akinek meg lehet, mert megbízható. De nagyon fontos elem az állandó önpozicionálás. Tehát, hogy azokat, akiket mi szeretünk, jó színben tüntetjük föl, akiket nem szeretünk, azokat meg rossz színben tüntetjük föl, mert ezzel az ő pozícióját rontjuk, illetve a saját pozícióinkat megpróbáljuk javítani. Most ezek nagyon önző dolgoknak hangzanak, azok is, de ez fontos nekünk, mert hát így tudjuk magunkat egy csoporton belül elhelyezni, egy csoport hierarchián belül elhelyezni. Tehát a nyelv, amikor az előbb említett társas jelentésnek megfelelően választunk, akkor mindig egyben pozícionáljuk magunkat a csoporton belül. Ebben tehát jól teljesít a nyelv, vagy erre jó a nyelv. Visszatértünk ahhoz a képhez, amiről már volt szó, és a társas jelentést az előbb részletesen elmondtam, tehát ezt most még egyszer nyilván nem fogom. Az előbb említettem azt, hogy a pozicionálásban nagyon fontos szerepe van a társas jelentésnek, és arról is beszéltünk részletesen, hogy a kapcsolathálózatoknak, az attitűdöknek és az identitás jelzésnek, az örökös identitás jelzésnek milyen fontos szerepe van, és hogy azt viszont nem mondtuk, hogy ez gyakorlatilag elkerülhetetlen. Tehát egész egyszerűen nem tudunk úgy beszélni, hogy ne jelezzük folyamatosan a saját pozíciónkat, és hogy ne jelezzük folyamatosan az identitásainkat, egyszerre akár többet is. A csoport, Mit szolgál ez az állandó identitás, illetve pozíciójelzés? Az állandó identitásjelzés az nagyon jó arra, hogy bizonyos csoportokhoz tartozásunkat kifejezzük, az előbb mondtam az őző-nem őző közötti különbséget, de élezheti azt is, hogy mi okosnak akarunk látszani, és az egyetemisták vagy az értelmiségiek csoportjához tartozónak akarunk látszani, vagy az, hogy ez minket nem érdekel, ezt fel akarjuk rúgni, és ezért szlenget használunk, vagy ezért mondjuk trágár kifejezéseket, de az magyar értelmiségre jellemző, nem csak a magyarra talán, az értelmiségiekre jellemző, hogy nagy mértékben fölháborítanak más embereket azzal, hogy nagyon sokszor trágár módon beszélnek, sokkal trágárabbul akár, mint mondjuk egy olyan, akinek az iskolázottsága nem azonos az övével. Most ennek nagyon sokszor az az oka, sok minden oka lehet, de nagyon sokszor az az oka, hogy éppen azt akarják kifejezni, hogy ők nem tekintik saját magukat valami felsőbbrendű lénynek, vagy ezzel mégis annak tekintik, most ez itt egy hosszú történet lenne, de hogy az a lényeg, hogy azt akarják mutatni, hogy ők hétköznapi emberek, vagányak, és ezért megengedhetik maguknak, hogy szlengben beszéljenek, vagy hogy nem akarnak idegen szavakat használni, mert az olyan fennhéjázó és sznob, hanem inkább káromkodnak. Ez nagyon sokszor előfordul, hogyha bejönnek a bölcsészkarra és bizonyos előadók előadásait meghallgatják, hát van olyan, amikor az érzékenyebb, most minden gender előítélettől mentesen, de amikor az érzékenyebb lányok kimenekülnek az előadásról, mert hogy olyan szavakat hallanak, amit nem szeretnek hallani, úgy látszik, hogy a fiúk erre ellenállóbbak, vagy legalábbis úgy csinálnak, mert hogy velük szemben a társadalmi elvárás az, hogy ne szaladjanak ki, ha csúnya szavakat mond az előadó. Na tehát, ez a fajta identitásjelzés nagyon fontos, és nem tudjuk elkerülni. A csoportok közötti identitásjelzés is nagyon fontos. Az, hogy az embercsoportok elkülönülnek egymástól, és hogy bizonyos csoportokkal szemben pozitív előítéleteink vannak, tehát elfogultak vagyunk magyarul bizonyos a saját csoportjainkkal szemben, az egy teljesen normális és szükségszerű dolog, tehát ebben semmi kivetni való nincs. Teljesen természetes az, hogy a saját csoportunkat előnyben részesítjük minden más csoporttal szemben. Nagyon sokszor az szokott lenni bizonyos filozófiák, politika, elméletek, politikai irányvonalak hibája, hogy ezt az alapvető emberi tulajdonságot nem veszi figyelembe, nem erre épít, hanem ezzel akar szembe menni. Nem fog sikerülni. A másik, a pozicionálás pedig a csoporton belüli hierarchia. Erről már sok szó esett ma. Az pedig azért fontos, mert ez is stabilizálja a csoportot. Tehát egyrészt a más csoportoktól való elkülönülés, az mindig növeli a csoport kohéziót. Tehát értelemszerűen, hogyha másokkal szemben állunk, az mindig összeránt egy társaságot. Tehát mindig a konfliktusokban mindig megerősödik a csoportidentitás. És hogyha én állandóan jelzem azt, hogy nem közéjük tartozok, hanem ide a nyelvhasználatommal, akkor az azt is jelenti, hogy a saját csoportomhoz való tartozásom megerősödik, és ezzel stabilizálódik maga a csoport is. Ugyanígy, hogyha a hierarchia világos egy csoporton belül, akkor nincs ok arra, hogy nagyon sok konfliktus legyen a csoportban, mert akkor pontosan tudjuk, hogy ki hol van, és ezért a konfliktus minimalizálásnak egy nagyon fontos eszköze ez az állandó hierarchia jelzés, ami szintén a csoport kohézió, a csoport összetartozás szempontjából lényeges. És akkor végül is mit mondhatunk összegezve, hogy mit mond a mai nyelvhasználat a nyelv kialakulásáról? Egyrészt azt mondja, hogy az evolúciós húzóerő, amit sejthetünk az emberi nyelv kialakulása mögött, az nem a közös vadászat, nem a közös munka, nem az információ közlés, hanem a társas kapcsolatok építése és fenntartása, vagy esetleg rombolása, hogyha arra van szükségünk, arra is lehet, de mindenképpen a társas kapcsolatokkal kapcsolatos, ahhoz kapcsolódik. Tehát egyfajta, idézőjelben most akár teljes mértékben elfogadjuk Dunbar elméletét, akár nem, azt lehet mondani, hogy ez, amit ő vokális kurkászásnak nevez, tehát a kapcsolattartás, az valóban igen fontos eleme az emberi nyelvnek, és nagyon úgy tűnik, hogy az egyik evolúciós húzóerő az emberi nyelv kialakulása mögött valami ilyesmi volt, hogy a nagyméretű, tehát 150 fős csoportokon belüli kapcsolattartást azt valamilyen módon segítse, elősegítse. A folytonos pozicionálásról és az elkülönésről éppen az előbb beszéltem, és arról is, hogy ez a csoportkohéziót erősíti. Most, hogyha kitekintünk egy kicsit és több elméletet figyelembe veszünk, akkor azt látjuk, hogy ez a fajta elmélet, ami a nyelv társas elmélete, vagy a nyelv kialakulásának társas elmélete, ez a fajta elmélet, ez nagyon sok más elmélethez illeszthető, ez nagyon fontos akkor, amikor egyébként egy földeríthetetlen távolságban lévő eseményről, a nyelv kialakulásáról van szó, hogy a többi elmélethez, amit egyébként ezzel kapcsolatban megalkottak, mennyire illeszkedik. Ha mindegyiknek ellent mondaná, akkor nyilvánvalóan tarthatatlan lenne ez az elmélet. De nagyon úgy tűnik, hogy sokkal inkább kiegészítik egymást ezek az elméletek, tehát a társas, az, hogy az evolúciós húzóerő az a társas kapcsolatok ápolása volt, az például nagyon jól illeszthető a csoportszelekció elméletéhez. Ez ismerős lehet azoknak, akik biológiát tanultak. Ez azt jelenti, hogy a szelekciós erő már nem az egyénre, nem az egyedre hat, hanem az egyedekből szervezett csoportra, az egyedekből szerveződő csoportra, és ez úgy tűnik, hogy az embernél minden megjelent, legalábbis a tudósok egy jelentős része szerint az embernél ez már megjelent. Tehát, hogy a szelektív erők, szelekció az nem az egyén, nem csak az egyénre is hat, de nem csak az egyénre, hanem az egyének ebből szerveződő csoportra. Tehát, hogy az egyén sikerességét, az ő csoportjának a sikeressége is befolyásolja, vagy meghatározza akár. Másrészt nagyon jól illeszkedik ez az elmélet. Az előbb Terence Deacon nevét említettem. Nem csak ő, hanem nagyon sokan úgy gondolják, hogy az emberi nyelv kialakulásával önmagában nincs is értelme foglalkoznunk, mert ez egy mellékterméke, a nyelv mellékterméke a kulturális evolúciónak, tehát annak, hogy az ember kulturális lény, kultúrát létrehozó lény, tehát lényegében a nyelv az egy közvetítő eszköze csak a kultúrának, és nagyon úgy tűnik, hogy ehhez az elmélethez ez a társas kapcsolattartás nagyon jól illeszkedik, hiszen ugyanarról van szó mindkét esetben. Ezek nem ellent mondanak hanem kiegészítik egymást. Sokan számon szokták kérni ezen az elméleten, hogy igen, de akkor hogy jelent meg a nyelvtan, és akkor hogy jelent meg az a fajta nyelvi szerveződés, amit ma mi emberi nyelvnek hívunk. És erre pedig a már idézett Michael Tomasello-nak van egy válasza, ami szintén jól illeszthető a társas elméletekhez, maga is társas elmélet, nevezetesen az, hogy a nyelvtan az egyfajta szabály, állandósulással teremtődött meg, tehát amikor nagyon sokszor hoztak létre egymás után ugyanolyan szerkezeteket, ugyanolyan sorrendet, ugyanolyan szekvenciákat, hangszekvenciákat, akkor az tulajdonképpen egy általános emberi tulajdonságunkkal, sok más esetben is használt emberi tulajdonságunkkal, egyrészt a szabály generálásnak, a szabály alkotásnak, a szabály elvonatkoztatásnak a tulajdonságával ezt meg tudjuk csinálni, tehát nem kell külön az emberi nyelvre valami speciális eszköz, hanem az a fajta a kognitív tudásunknak, vagy a kogníciónknak az a része, ami a szabályok alkotásáért felelős, az a nyelvet is létre tudja hozni, nem kell külön eszköz hozzá, vagy nem kell külön nyelvi egység az agyunkban ehhez. Tehát a konstrukciós nyelvtan elmélete aztán megmagyarázza azt, hogy a nyelvtan hogy alakul ki akkor is, hogyha ebből a társas elméletből indulunk ki. És van még egy nagy elmélettípus, amikor a gesztusok és a mimézis szerepét hangsúlyozzák, tehát azt, hogy a hangzó emberi nyelv előtt volt valamiféle gesztusnyelv, vagy valamilyen mimézist használtunk, de ezek sem zárják ki egymást, mert a mimézis lehet mondjuk a fogalmi eszközöknek a megjelenéséért felelős, vagy azt magyarázhatja, miközben a nyelv többi részét, tehát a társas kapcsolatokat és a nyelv többi tulajdonságát viszont a társas elméletek nagyon jól magyarázzák. Tehát még egyszer mondom, ezek az elméletek nem zárják ki egymást, hanem egymást megerősítik. És ezzel szeretném is megköszönni a figyelmüket. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen professzor asszony előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Szél Márta, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi tanára tartja meg Napjaink forradalma a genetikai diagnosztikában című előadását. Várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!